Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm Mária Rádó minden kedves hallgatóját, én Kulcsár Dávid atya vagyok, a Harang Kultúráról szóló Zengő Áldás című műsornak a műsorvezetője, és folytatjuk az előző hónapban megkezdett utunkat, amikor is a különféle mai Magyarország területén működött harangöntödékről, illetve harangöntőkről kezdtünk el beszélni, és eljutottunk szinte már az első világháborúnak az időszakáig. Azonban maradt még két olyan harangöntő dinasztia, illetve két olyan harangöntöde, amelynek tevékenysége már a 19. század végén megkezdődött, és aztán a 20. század elejére is átnyúlt az ő tevékenységük, és még az első világháborút is meghaladták. És most az első harangszó, amit hallottunk itt a műsor felkonferálását követően, ez idősebb Walser Ferencnek a legendás harangja volt, ami a budapesti Szent István Bazilikának a második legnagyobb harangja, az úgynevezett Boldogasszony harang, hiszen a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel 1863-ban. Tehát még Budapest főváros egyesítését megelőzően, tehát ilyen értelemben még csak Pesten öntötte idősebb Walser Ferenc az öntödéjében ezt a 3170 kg-os B hangú harangot, amelynek 178,5 cm az alsó átmérője. És azért is kezdtük ezzel, hiszen Walser öntödének talán a legkiemelkedőbb és a legszebben zengő alkotása, amelynek a különlegessége, hogy mind az első, mind a második világháború túlélte, nyilvánvalóan Bazilika közössége is, illetve a főváros közössége ragaszkodott ehhez a nagyon szép haranghoz, és hát hála Istennek, hogy legalább ez megmenekült, akkor is, hogyha akár az első világháborút követően öntött nagyobb társa, amiről majd később a műsorban fogok beszélni, az sajnos nem élte túl a második világháborút. Ez a harang azonban megmaradt, és mind a mai napig gyönyörű hangjával imára szólítja a fővárosnak a lakóit, illetve mindazokat, akik a fővárosba akár turistaként, akár például a Szent István király ünnepén augusztus 20-án zarándokként ellátogatnak, és Magyarországért való imádságra szólít. Idősebb Walser Ferenc, akinek a csodálatos munkája ez a nagy harang, 1860-tól nyitotta meg az öntödéjét Pesten, a mesterségét pedig attól a Saut Andrástól tanulta, aki szintén Pesten öntött harangokat a 19. század első felétől kezdődően, és az előző adásban beszéltünk róla is. Tehát tőle tanult el ennek a különleges mesterségnek a mindenféle csínyát, binnyát, fortéját, és aztán ezt követően ő maga is ezt a tevékenységet végezte. Nagyon szép az említett harang, aminek a hangját hallottuk, és ő volt az egyes források szerint az első a világon, aki az úgynevezett tárcsás harangfelfüggesztési módszert kezdte alkalmazni, hiszen a harangoknak kétféle felfüggesztési lehetősége van, az úgynevezett füles korona, amikor ilyen kis fülecskékkel csatlakozik maga a harangnak a palástja a tartószerkezethez, vagy pedig az úgynevezett tárcsás felfüggesztési módszer, amely egy ilyen kis tányér jellegű felfüggesztést egy ilyen ad, aminek az az előnye, hogy bármilyen szögben később aztán elforgatható a harang, aminek a segítségével nem csak egy ponton ütheti meg a harangnyelv, és ilyen értelemben, hogyha bizonyos időszakonként, nyilván nem nagyon gyakran, de akár néhány évtized elmúltával a kopást megelőzendő, vagy hát a harangnak az élettartamát meghosszabbítandó, érdemes néha elforgatni a harangokat, és a tárcsás koronának a segítségével bármilyen szögbe el lehet forgatni a harangot, és ilyen értelemben lehet több alkalommal is megtenni ezt a forgatást, és ennek segítségével aztán megnövelhetjük a harangnak az élettartamát. Ilyen értelemben ez a találmány, ami az ő öntödéjéhez kötődik, mondhatjuk azt, hogy egy magyar találmány volt. Tehát ez az érdekessége az öntödéjének, és aztán a fia, ifjabb Walser Ferenc folytatta apja munkáját, az első világháborúnak a végétől kezdve 1918-tól vette át a stafétát, és erre aztán hát egy nagyon jó lehetősége is volt, hiszen az első világháború idején a magyarországi harangállománynak körülbelül a kétharmadát elvitték és ágyút öntöttek, illetve különböző formában felhasználták ezeket a nem ezeket a fémeket és érceket az első világháború idején, tehát egy hatalmas nagy igény volt az első világháború lezárását követően, hogy a szinte teljesen üresen maradt tornyokat, vagy hát voltak olyan templomok, amiknek a tornya teljesen harang nélkül maradt, hogy ezeket a harangokat aztán pótolni tudják, és ilyen értelemben látni fogjuk majd azt, hogy nem csak hogy egy-kettő harangöntő, hanem nagyon sok harangöntő, de működött párhuzamosan. Mondhatjuk azt, hogy ez az időszak volt, a két világháború közötti időszak a magyar harangöntészetnek mennyiségi szempontból mindenképpen a csúcsa, hiszen ekkor születtek meg a két világháború között a legnagyobb számú harangok a legrövidebb idő alatt. És aztán ifjabb Walser Ferenc több mint 10 éven keresztül folytatta a harangöntést még Budapesten, és aztán 1930-ban tönkrement a gyára, ugye tudjuk azt, hogy 1929-ben kitör a nagy gazdasági világválság, és ifjabb Walser Ferenc öntödéje is sajnos ennek a gazdasági világválságnak lett az áldozata, illetve hát nyilvánvalóan annak, hogy 1930-ra már a legtöbb templomban a harangoknak a pótlása megtörtént, ilyen értelemben már a kereslet is visszaszorult, és éppen ezért a Walser dinasztiának az 1860-ban megkezdődött története, aztán 1930 zárult le, de mindenképpen ez egy nagyon szép része volt a magyar harangkultúrának, harangöntészetnek, hiszen mind az idősebb, mind az ifjabb Walser Ferenc rendkívül magas színvonalon készítette el a harangjaikat. Most az ifjabb Walser Ferenctől fogunk meghallgatni egy másik szép példát, amelyet szintén nagyon sokan ismernek és hallottak már. A székesfehérvári Szent István bazilikának a nagy harangját, amit a székesfehérváriak csak Ottokár harangnak neveznek, hiszen Prohászka Ottokár, boldog emléki Prohászka Ottokár püspöknek a tiszteletére készült. Ez 1927-ben, tehát 3 évvel az öntödének a bezárása előtt, 1927-ben készült. A, illetve B alaphang között nagyjából félúton van ennek az alaphang, ennek a harangnak 170 cm alsó átmérőjű és 2533 kg a tömege, tehát hallgassuk most a székesfehérvári Szent István bazilikának a nagy harangját. Walser harangöntő dinasztia tehát egészen 70 éven keresztül működött a fővárosban, azonban volt vidéken egy másik harangöntöde, ami pedig még ennél is hosszabb ideig, több mint 100 éven keresztül fejtette ki a tevékenységét és öntött sok-sok száz harangot, ez pedig Zeltenhofer Frigyes, illetve később az ő fiainak a harangöntödéje Sopronban. Amit a német származású Zeltenhofer Frigyes harangöntő alapított meg, aki először Bécsben kezdte ezt a tevékenységét, majd 1814-ben telepedett le Sopronban, tehát ismét egy picit visszanyúlunk még a 19. századra, hogy aztán egészen elérjünk szinte a második világháborúig, illetve hát pontosan, hiszen aztán 1945-ig működik az öntöde, amikor is a soproni gyárukat bombatalálat éri az második világháború alatt, és gyakorlatilag ez a gyár is a földdel válik egyenlővé. Érdekes, hogy noha az országnak a nyugati csücskében volt ez a harangöntöde, mégis nem csak, hogy ott a környéken tudták eladni az elkészült harangjaikat, hanem megtalálhatók az ők harangjaik még a felvidék területén, vagy akár még a felvidék területén túl is, hiszen még Csehországban is találunk például harangjaikat, illetve még Erdély területén is itt-ott fellelhető, de emellett pedig nagy számban például az Alföldön, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ennyire távoli pontról is volt nagyon sok megrendelésük, ami abban az időszakban nem volt gyakori, hiszen az előző adásban beszéltünk azokról a kisebb jellegű harangöntödékről, amelyek régen szinte az összes egyházmegyei központban működtek, ugye hallgatók, akik hallgatták az előző adást, vagy hogyha visszahallgatják a Mária Rádió honlapján az archívumban, akkor találkozhatnak ezekkel a nevekkel, akikről beszéltünk, ugye Pécsett, akár Szombathelyen, akár Győrben, akár Egerben, különböző vidéki városokban, vagy Vácott is működött harangöntöde. Ezek a kisebb harangöntödék azonban a megrendeléseiket nagyrészt annak az egyházmegyének a területéről kapták főként, ahol működtek, tehát nagyon az ország távolabbi pontjaira nem jutottak el a hangszerik, a termékeik, azonban Zeltenhofer Frigyes és fiainak az öntödéjének mondhatjuk azt, hogy mostani modern nyelvezettel, hogy hát nagyon jó PR-ja lehetett, hiszen hát nagyon-nagyon messze is eljutottak az ő harangjaik. Tőlük most sajnos nem hoztam harangfelvétel, de nagyon sok helyen található meg az országban az ő harangjaiknak az arzenálja, mondhatjuk akár így is talán. Nagyon sok megrendelést kaptak például az evangélikus egyháztól. A Dunántúli evangélikus templomoknak a nagyon nagy részében az ő harangjékkal lehet találkozni, de például a másik nagy evangélikus központ, Békés Csaba, ahol az evangélikus, nagyon érdekes, hogy ott található ugye Magyarországnak a legnagyobb evangélikus templom, a Békés Csabai evangélikus nagy templom, aminek azonban üres a tornya, nagyon érdekes, és a mellette lévő kis templomnak a tornyában van azonban a legnagyobb magyarországi evangélikus harang, az evangélikus kistemplomnak a nagy harangját, az Zeltenhofer Frigyes és fiai gyár öntötte, 3600 kilogrammos. És ezt egy másik evangélikus templomnak a harangja követi, a másik evangélikus központ éppen a gyárnak a központja volt, ugye Sopron. Soproni evangélikus templomnak a nagy harangja pedig mintegy 150 kilóval kisebb, mint a Békés Csabai társa, ez 3441 kilogrammos, és szintén Zeltenhofer Frigyes és fiai gyárában készült. Aztán a legnagyobb, ami már Magyarország területén kívül esik, és az ő nevükhöz fűződik, öntöttek egy 8600 kilogrammos hatalmas harangot az Olmüci katedrális számára, ami mind a mai napig működik. Emellett pedig jelentősebb méretű harangékat találunk még például Nyíregyházán, szintén az evangélikus templomban, ami 2400 kilogrammos, Kőszegen a Jézus Szíve templomnak a nagy harangja, ami 2100 kilogrammos, Tiszafüreden a református templomnak a harangja 1595 kilogrammos, illetve a debreceni görögkatolikus templomnak az 1958 kilogrammos harangját is Zeltenhofer Frigyes és fiai öntödejében készítették Sopronban. Egy másik német származású harangöntőről is szólnunk kell, hiszen, ahogy említettem a műsor elején, a legnagyobb számú igény a harangöntésre a két világháború közötti Magyarországon volt, amikor is nagyon sok igény volt új harangra. És ez nem csak, hogy a Magyarországon lévő harangöntőréknek a működését gerjesztette föl, hanem még külföldről is volt, aki ide települt abból a célból, hogy ezt a hatalmas nagy igényt kielégítse. Ő volt például Friedrich Wilhelm Rinker, aki Zinnben született Németországban, illetve aztán később ott is halt meg, és ő alapította meg az Eklézsia Harangművek Részvénytársaságot, ami Csepelen működött. 1922-ig Németországban folytatta a harangöntést Friedrich, vagy ahogy sok szokták ilyen becézve nevezni, Fritz Wilhelm Rinker, majd 1922 és 27 között áttelepült Magyarországra, éppen azért, hogy ezt a hatalmas igényt ő is próbálja meg kielégíteni, és Csepelen rendezte be a gyárát, a Weiss Manfred gyár egyik üres műhelyét használta, és ott rendezte be a harangöntődejét. 1922 és 27 között működött tehát Fritz Wilhelm Rinkernek az Eklézsia harangöntő részvényt, harangművek részvénytársaság a Csepelen, és megdöbbentő szám, hogy 5-6 év alatt, tehát 1927 végéig körülbelül 1800 harang készült a csepeli öntödében, amik egyébként hihetetlen magas színvonalúak voltak. Egészen különleges az a fajta zengés, amit a Rinker harangoknak a zengése jelent. Én megmondom őszintén, meg amikor ezt a műsort elkezdtem szerkeszteni, és az első alkalommal, talán az első adásban bemutatkoztam, akkor ott meséltem a gyermekkori élményeimről, és nagyon érdekes, hogy akár a szülővárosomban is Rinker harangok vannak, illetve ahol a nyaraimat töltöttem, pápa melletti csótközségben, ott is a katolikus templomban Rinkernek, Fritz Wilhelm Rinkernek a harangjai vannak, és hát mind a kettő nagyon fölkeltette a figyelmet, és hát nagyon szép csengésűek, és mind a mai napig egyébként, hogyha elmegyek egy templom mellett, ahol akár nem is tudom, hogy milyen harangok vannak, de hát azért a vájtfülűek, akik ennyire beleássák magukat ebbe a harangkultúrába, meg a harangos szakmába, mondhatjuk így, egy idő után a harangnak az összetételéből és a hangzásából adó tudva. Bizonyos öntőknél kifejezetten könnyen meg lehet mondani, hogy az az ő alkotásuk-e vagy sem. És például a Rinker harangok esetében, ha csak akár messziről hallja az ember, és kicsit szakavatottabb ebben a témában, akkor azonnal meg tudja mondani, hogy hát valóban az ő harangjáról van szó. Úgyhogy számomra mondhatom azt, és ilyen értelemben most akkor egy ilyen személyes kis titkot elárulok, hogy számomra a kedvenc harangöntő itt a magyarországi harangöntők közül, az egykori harangöntők közül az Fritz Wilhelm Rinker, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik az ő munkássága és az ő munkái. 1975-ig működött, tehát ahogy említettem itt Magyarországon, utána visszatelepült Németországba, azonban az öntödéje még utána ezt követően 3-3,5 éven keresztül működött. Pellyernel és Kulhanek mesterek vették át, és Pest Erzsébetre telepítették aztán át ezt az öntödét még egy rövid időn keresztül, ami nagyon érdekes, hiszen gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a receptet vitték tovább, hiszen hogyha azokból az évekből hallgatunk meg az ő munkájuk által készült harangokat, akkor gyakorlatilag ugyanazt a hangzást vitték tovább, és azt a hangzást eredményezték az általuk öntött harangok is, mint a Rinker mester által öntött harangok, tehát teljes mértékben jogutódnak tekinthetjük őket. És aztán, ahogy említettem, ez alatt a rövid idő alatt körülbelül 1800 harang készült ebben az üzemben, és nagyon érdekes, hogy a feliratuk az általában közös, hiszen minden Rinker harangon azt olvashatjuk, hogy a harangművek RT öntött engem FW Rinker által Budapesten. Mindig ez a felirat fut körbe. Nem díszítette egyébként túlzottan Fritz Wilhelm Rinker a harangjait. Általában a harang pártázatán nem látunk sokféle feliratot, akár vagy domborművet. Általában persze ez nyilván függött a megrendelőnek az igényeitől is, de Rinker egyébként nem kifejezetten a díszítésre, sokkal inkább egyébként a hangzásra és ilyen értelemben a műszaki tökéletességre törekedett, ami hát aztán a hangzásból hallható is, és hát nyilván ilyen értelemben, hogyha megnézzük ezt, az a fontosabb, hiszen hát mondjuk egy harangszentelés alkalmával gyönyörködhetünk a harangnak a díszítésében, de alapvetően azért egy harangnál nem az a fő prioritás, hogy milyen díszek vannak rajta, hanem sokkal inkább az a fontos, hogy hát majd aztán a hangminőség az milyen lesz, úgyhogy ez pedig mondhatjuk azt, hogy az ő harangi esetében pedig kifejezetten világszínvonalú. Több nagyméretű harangja is maradt meg. Érdekes, hogy például az ő nevéhez fűződik a Szegedi Dómnak a nagy harangja, azonban ez nem Magyarországnak a területén készült, hanem Zinben, az eredeti öntödében, és onnan szállították aztán ide. Ez jelenleg egyébként a legmélyebb, vagy a legnagyobb tömegű harang Magyarországon, és azonban most a Nyíregyházi Társszékesegyháznak a nagy harangját fogjuk meghallgatni, ami 1370 kg-os D alaphangú, és 1924-ben öntötte Friedrich Wilhelm Rinker a csepeli öntödében. Két világháború között, illetve azt követően egyre inkább már a fővárosra terelődik a figyelem, hiszen ott működnek jobbára a harangöntödék, azonban még van egy-kettő vidéki öntöde, ami tovább él. Az egyiket már, hogy említettük, ez Zeltenhofer Frigyesnek az öntödé, ami aztán még a két világháború között kitart, illetve volt még egy öntöde, Pécsett, és gyakorlatilag Rudle Ignác, akiről most a következőkben szólni fogok, az ő tevékenységével zárul le aztán 1930-ra. Az a pécsi harangöntészet, amiről az előző adásban beszéltünk, és ami hosszú-hosszú időszakra nyúlik vissza, hiszen gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy egészen már az 1500-as évek vége, 1600-as évek elejétől kezdve aztán hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, tehát egészen 1930-ig működik szakadatlanul harangöntöde Pécsett. Rudle Ignác, aki gépgyáros volt még amellett, hogy harangöntő volt, és Budapesten a Sikféle gyárban tanulta ki a vasöntő szakmát, és aztán folyamatosan képződött. És aztán Budapesten a Ganz gyárban is volt művezető, aztán fegyvergyárban is dolgozott. Nagyon érdekes, hogy itt a különböző fémes területeknek a kifejezett szakértője lett. Többféle tanulmányúton is részt vett például Németországban, illetve Franciaországban. És aztán 1905-ben hazajött Magyarország területére, és Pécset kezdett el dolgozni. Az akkor még működött Ruprecht és fia harangöntő műhelyben, akik az ő közvetlen elődei voltak. És nagyon érdekes volt, hogy aztán hamarosan benősült a cégbe, és átvette a több mint 160 éves üzemet, és az ő szaktudásával és munkabírásával aztán pedig viszonylag hamar újra fölvirágoztatta a gyárat. Ennek pedig ez pedig annak is köszönhető volt, hogy az első világháborúig tartott aztán ez a felívelő szakasz, és aztán 1920-tól ismételten föllendült a gyártás, hiszen ott is azon a környéken is nagyon sok elvitt, elrekvirált harangot kellett pótolni. És ő is szép számú harangot öntött, egyébként ezek közül még nagyon sok fellelhető, főleg Baranya vármegye, Tolna vármegye területén, a Pécsi Egyházmegyének a területén, körülbelül 400 főleg kisebb méretű harangját szentelték föl. Nyilván ezek a kisebb méretek annak is köszönhetőek, hogy az a vidék alapvetően kisebb méretű kisebb településekből áll, és viszonylag sűrű a település szerkezet. Nyilvánvalóan a kisebb templomunkban kisebb méretű harangokra volt alapvetően szükség. Tehát 1930-ig végzi a tevékenységét, amikor idős korára tekintett el, aztán eladja a gyárat, és ezzel körülbelül 200 év után szűnt meg végérvényesen, illetve hát a mai napig végérvényesen, hiszen azóta nem történt Pécsett harangöntés, tehát Rudle Ignác volt, akinek a következő munkáját fogjuk meghallgatni, az Orfű Mecsekszakáli templomból egy kisebb méretű harangot, egy C hangra hangolt 155 kilós, 70 cm alsó átmérőjű Rudle Ignác féle harangot, amit a mester 1927-ben öntött. Következő percekben pedig visszatérünk gondolatban Budapestre, és mondhatjuk azt, hogy eljutunk ahhoz a pontig, ami a magyarországi harangöntészetnek bizonyos értelemben a csúcsa, az aranykoszorús mesterhez, akinek a nevét talán a legtöbb magyar ismeri, akik hallottak már a magyarországi harangöntészetről, pedig nem más, mint Szlezák László. Szlezák László, akinek több mint 5000 harangja készült, egy hatalmas nagy munka, főleg a két világháború közé tehető ez a tevékenység. Ő a legszélesebb körben ismert magyar harangöntő, nyilván itt ebből a hatalmas mennyiségből adódóan szinte nincsen olyan település Magyarországon, ahol ne találkozhatnánk az ő harangjaival, főleg nyilván a nagyobb településeken, ahol akár több templom is van. Nagyon sok helyre készült munkája, illetve hát nagyon jelentős volt az üzeme, hiszen a csúcsidőszakban volt olyan időszak, amikor több mint 100 embert foglalkoztatott, ami hát egy harangöntödében azért egy hatalmas nagy szám, ilyennel most a napjainkban már nem lehet találkozni, és nyilván az ő tevékenységét is nagyban meghatározta a két világháború közötti időszaknak a hatalmas igénye, és ilyen értelemben tudott aztán kiteljesedni a maga szakmájában. Egyébként sokféle adatot lehet róla találni az interneten. Én most az ismertetésben Milicsics Máténak egy kiváló tanulmányára, egy összeállítására támaszkodom, és ebből fogok néhány olyan adatot kiemelni, ami nagyon érdekes az ő műveivel kapcsolatban, az ő harangöntészetével kapcsolatban. Túri Jánosnak a gyárát vette át 1910-ben, és aztán az első világháború után, amikor hát a harangpótlásokra szükség volt, akkor a harangpótlásoknak a nagyon nagy részét azt ő tette meg, és ő kapta ezeket a megrendeléseket. Meg lehet látni például mind a mai napig azokat a fajta megrendeléseket is, amik jellemzőek voltak. Nagyon érdekes például, hogy a ferences rend szinte csak és kizárólag tőle rendelt, hiszen hogyha megnézzük például mind a mai napig a magyarországi ferences templomoknak a harangállományát, akkor nagyon sok helyen csak és kizárólag Szlezák Lászlónak a harangjaival lehet találkozni. Hogyha most itt Budapestre gondolunk, akkor például a pesti ferences templomnak a mind a négy harang harangját Lezsák László öntötte. Aztán a Pasaréti Ferences templomban is az ő harangjaival lehet találkozni, de ugyanígy, hogyha akár a Sümegikegy templomra gondolunk, a pápai volt Ferences templomra gondolunk, tehát nagyon sok olyan Ferences, vagy akár a Mátraverebi Szentkúti bazilikára gondolunk, nagyon sok helyen, ahol a Ferences rend jelen volt, ott megtalálhatóak Lezsák Lászlónak az öntvényei. Emellett pedig olyan kiemelt jelentőségű templomokban is, mint például a budapesti Szent István Bazilika, a Váci Székesegyház, vagy pedig az Esztergomi Bazilika. Ezeknek a nagy harangait az első világháborús pusztítás után mind ő önthette újra. És ez egy nagyon komoly vállalkozás volt. A harangöntödének az indulása az gyakorlatilag visszavezethető már 1847-re, amikor is a Pozdek József féle harangfelszereléseket készítő pesti műhely megalakult, és aztán ilyen értelemben visszanyúlik a Lezsák féle harangöntödének a múltja, mondhatjuk ezt, hogy a 19. századnak a közepére. És nagyon sokat tanult egyébként a szlovák származású Pozdek Józseftől, aki egyébként lakatos mester volt, és készített az úgynevezett tálcsás felfüggesztés harangokat, amiről már ugye beszéltünk az előzőekben, illetve ehhez megfelelő tartószerkezeteket és jármokat is a saját szabadalmai alapján, amiről szintén korábbi adásokban már tettünk említést. Egyre inkább általánossá vált a 19. század második felében az áttérés a füles koronájú harangokról a tárcsás koronájúakra, és ezt a hagyományt követte aztán Turi János és Pozdek József nyomában, később Lezsák László is, aki 1911-ben vette át Egri Ferenc budapesti, a Lehel utca 8 szám alatt működő műhelyét, és ebben az évben, 1911-ben elkészítette az első önálló művét, az önálló műhelynek az első jelentős megrendelését, ami a Ceglédi Református templom számára öntött 1161 kg tömegű harang volt. Három évvel később, az első világháború kitörésének évében, 1914-ben pedig új műhelyt nyitott Angyalföldnek a külső részén, a Petneház, illetve a Frangepán utca által határolt területen, és aztán nagyon érdekes, hogy ekkor ugye megnyitja az új öntödét, azonban kitör az első világháború, nyilván nincs lehetőség arra, hogy új harangokat öntsenek, sőt, hát nyilván, ahogy már nagyon-nagyon sokszor említettük, tömegével elviszik a harangokat, és hát kicsit ilyen érdekes szituáció elé kerül a harangöntő, és nyilván ezt azért nagyon érdekes lehetett azért, hogy lelki szempontból egy harangöntő számára megélni, hogy nem új harangokat kellett készítetni, hanem abban kellett közreműködni, hogy a már felszerelt és működő harangokat leszerelje, és ebben működjön közre, és ilyen értelemben ez adta abban a néhány évben a megrendelést számára, hogy ezeket szakszerű módon legyenek leszerelve ezek az ágyöntéshez alapanyagként összegyűjtött harangok. Aztán hála Istennek, hogy a háborúnak a réme megszűnik, és aztán újra indul az újjáépítés, illetve hát a harangoknak, harangállománynak az újra elkészítése. Egyre inkább fellendül a háború utáni konjunktúra, több mint 50 embert foglalkoztat már az ezt követő években, egyre több kemencét kialakít, és egyre több kapacitást ahhoz, hogy minél több harangot tudjon megönteni. Nagyon érdekesek, és kiemeli Milicsics úr ebben a cikkében, hogy 1920-tól folyamatosan vezeti a megrendelési naplóit, ezek az Öntödei Múzeumban megtalálhatók és kutathatók, és online formában is láthatók. Nagyon érdekes végigkövetni azt, hogy milyen megrendelései voltak, honnan érkeztek ezek a megrendelések, és nagyon sokféle adatot meg lehet tudni ezekből, akár azokra a harangokra vonatkozóan is, amiket aztán a következő időszakban, akár a második világháború idején elvittek. Nagyon érdekes a munkássága, ahogy megindul már ez a hatalmas vállalkozás a 20-as években. 1924-ben készíti el a Duna melléki református egyházkerületnek a legnagyobb harangját, ami a Ceglédi Református nagy templomnak a több mint 3000 kg-os tömegű harangja, amely az országban, ami ebben az országban a legnagyobb magyar mester által öntött református harangnak minősül. 1928-ban pedig elkészíti a fővárosnak a legnagyobb harangját, ami Magyarország területén készült. Tehát hangsúlyozandó, hiszen hát, hogy a legnagyobb harang a fővárosban az a Szent István Bazilikának a nagy harangja, az a harang azonban Passzóban készült, de a fővárosban lévő Magyarország területén magyar harangöntőtől készült legnagyobb harang az a Pesti Ferences templomban, az Alkantarai Szent Péter templomnak a tornyában található 3600 kg-os és Lezsák Lászlónak a az aranykoszorús mesternek a budapesti öntödéjében készült 1928-ban. Ebben az esztendőben, 1924-ben az Országos Ipartestülettől megkapta az aranykoszorús mester címet, hiszen akkor már olyan minőségű, olyan mennyiségű harang állt a háta mögött, mondhatjuk így, annyi harangot készített el, hogy méltónak ítélték erre a címre, és aztán a 30-as években pedig eléri, mondhatjuk azt talán, hogy a pályájának a csúcsát, amikor elkészíteti a Szent István Bazilikának a közössége vele a legnagyobb harangot a bazilikába, a Szent Imre harangot, 1930-ban készül el, majd 8 tonna, 7945 kilogrammos volt ez a harang, ami sajnos aztán később gyakorlatilag valamivel több mint 10 évet szolgál, és a II. Világháború áldozata lesz, tehát ennek a harangnak a sorsa sajnos nagyon szomorú volt, minden esetre mind a mai napig felelhetők akár ennek a harangnak a történetéből, akár a fölszenteléskor keletkezett képek, tehát ez minősülhet, mondhatjuk így, Szlezák László pályájának a csúcsának, ami aztán utána még tovább ível, és aztán még tovább zajlik az öntödének a története, még a II. Világháború idején is, és aztán a II. Világháborút követően, ahogy a kommunista hatalomátvétel és az államosítás időszaka elközeleg, az üzemnek az épületeit és berendezéseit 1951-ben államosították, de a cégjogot nem. Tehát ezt követően még zajlik továbbra is a harangöntészet, de már az öntöde államosított formában működik tovább, egészen egyébként 1955-ig. Mondhatjuk azt, hogy zajlik ez tovább, ez Szlezák László pedig 1953-ban hal meg, és ezt követően pedig még egyébként 2 évig Szlezák László özvegye néven működik tovább a cég, és folytatják a harangöntő tevékenységet. Tőle is fogunk most akkor meghallgatni egy harangot, de hát rengeteg harangot hallhatunk tőle, hogyha az országban bárhol járunk. Most a Jász alsó Szentgyörgyi római katolikus templomnak a nagy harangját fogjuk Szlezák Lászlótól meghallgatni, amelyet, illetve bocsánat, rosszul mondtam, Nyíregyházára egy pillanat. Gyöngyöspata, bocsánat, itt kicsit már összekavarodtam. Gyöngyöspatán van egy nagyon jelentős méretű harangja Szlezák Lászlónak, amit a közelmúltban restauráltak és újítottak föl, és ez most felülütős módon szólal meg, és ezért is hoztam ezt a harangot. 1090 kg-os, 124 cm alsó átmérői diszhangú, és 1927-ben készítette a mester. Szlezák László aranykoszorús mesterrel párhuzamosan meg kell említeni az ő unokatestvérét. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az unokatestvére külön utakon elkezd harangot önteni. 1935-ben nyitja meg budapesti öntödejét Szlezák Rafael, aki aztán műhelyét a II. Világháború utolsó évében 1945-ben Rákospalotára helyezte át. Ezt az üzemet is államosítják 1950-ben, és aztán 1958-ban kapta még vissza. Persze közben zajlik a harangöntészet az államosításnak az időszakában is. Azonban Szlezák Rafael 1959-ben, egy évvel azután, hogy visszakapja az üzemét, meghal. Neki is több harangjával lehet találkozni. Most a következőkben a Nyíregyházára utazunk gondolatban, ahol a Társszékesegyháznak a 770 kg-os harangját fogjuk tőle hallani, E1 alaphangú, és 1947-ben, tehát már a II. Világháború után öntötte Szlezák Rafael Rákospalotán. Szlezák László, illetve Szlezák Rafael halála után sem szűnik meg Magyarországon a harangöntés, hiszen 1956-ban Szlezák, vagy hát más néven Gombos Lajos, aki Szlezák Lászlónak az örökbefogadott adoptált fia volt, új műhelyt akart indítani. Először az ipar engedélyt nem kapta meg, és aztán egy nagyon érdekes és kreatív módszerrel egy volt régi dolgozójuk, Ducsák István nevére váltotta ki az ipar engedélyt, és az ő Budapesthez közeli Őrbottyáni telkén kezdték újra a tevékenységüket a forradalom után, ahol a harangformázáshoz alapvetően jó és szükséges anyagot találtak, és Gombos Lajos végül Szlezák Lászlónak az adoptált fia 1970-ben Őrbottyánban kapta meg az iparengedélyt, ahol aztán hosszú éveken keresztül mint egyetlen magyarországi harangöntő dolgozott, tehát innentől kezdve gyakorlatilag a Szlezák Ráfael és Szlezák László halálát követően már egyeduralkodóvá válik ilyen értelemben a cég, nyilvánvalóan a második világháború után már a szocializmusnak az időszakában nincs lehetőség olyan sok új harangot öntetni, és ezért is nyilvánvalóan az a megkeresések is, az igények is, a megrendelések is csökkennek, éppen ezért egyedül maradnak ilyen értelemben a mai Magyarország területén a piacon. Őtőle is fogunk most hallani harangot, Gombos Lajosnak, a már kifejezetten egy újkori és az idős korában öntött harangját fogjuk hallani, a Jász Alsó Szentgyörgyi Katolikus Templomnak a nagy harangját, ami 900 kg-os, és az idős mester Gombos Lajos 1999-ben öntötte, 117 cm alsó átmérő és E alaphangú. Gombos Lajos harangját hallottuk, tehát a Jász Alsó Szentgyörgyi Katolikus Templomból a nagy harangot. Gombos Lajos hosszú időn keresztül mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a rendszerváltásig és a rendszerváltást követően is, még hiszen ez a harang is, amit hallottunk, 1999-ben készült el, öntötte a harangokat. Egy, mondhatjuk azt, és így nyilatkozik róla az ő fia Gombos Miklós, aki aztán utána átvette a gyárat, hogy egyfajta módon a szenvedélye volt, és egy megszállottja volt ilyen értelemben a harangöntésnek, ez volt a mindene, ez a tevékenység, és aztán szándékában állt nyilvánvalóan, hogy ezt az örökséget, ezt a tudást a gyermekeinek is, unokáinak is át tudja adni, és ez meg is történt, hiszen a harangöntést aztán fia Gombos Miklós vette át, aki pedig folyamatosan adját napjainkban az ő fiának, Gombos Ferencnek, és most már a legújabb években, az elmúlt években, most már kezdetben mindkettejük neve alatt születtek meg harangok, most azonban már egyre inkább fia Ferenc veszi át a harangöntést az Őrbottyáni öntödében. Gombos Miklóstól, tehát Gombos Lajos fiától fogunk hallani harangot, aki szintén az elmúlt években, évtizedekben sok harangot öntött Magyarországra, illetve távolabbi vidékekre is. Most a Csákvári Református Templomnak a harangját, nagy harangját fogjuk hallani, ami 2013-ban készült, tehát egy 13-14 éves harangot, 1100 kg-os és D1 alaphangú Gombos Miklós öntödében készült Őrbottyánban. Harangöntészeti körutunkon eljutottunk napjainkig, hiszen elindultunk a középkortól, és most a két adás folyamán eljutottunk a korunkig, amikor, ahogy említettem, már csak egy harangöntő de működik Magyarország területén, noha magyar harangöntő található még, hiszen a Erdélyországban, Székelyföldön működik még Székelyudvarhelyen Lázár Imrének a harangöntődéje, illetve itt a műsorban is vendégünk volt már telefonon keresztül a Felvidéken működő Slíz Róbert, aki Várhosszú Réten önt és fiatal ember. Itt a jelenlegi Magyarország területén pedig már csak Őrbottyánban folyik harangöntés, ami Gombos Ferencnek a neve alatt működik már, hiszen Gombos Miklós, akinek az előbb hallottuk arangját, egyre inkább adja át a szaktudást fiának, és fia vette át ilyen értelemben a stafétabotot. Ő pedig a saját hitvallása szerint törekszik arra, hogy minél tökéletesebben tudja ezt a tevékenységet végezni, és hát minél inkább apjának a szaktudását, illetve apjának, nagyapjának és dédapjának a szaktudását is egyre tökéletesebben tudja átvenni. Hát, hogy ez hogyan sikerül, és hogy mennyire szerencsés ez, ezt fogjuk hallani, hiszen őtőle is hoztunk egy harangot, ami egészen friss, 2020-ban készült, ekkor még mind a kettőjüknek a neve szerepelt a harangon, édesapjának, Gombos Miklósnak a neve is, illetve Gombos Ferencnek a neve is. A Mohácsi emléktemplomba, Mohácsi csatának az emléktemplomába készült ez a harang. 500 kg-os, 104,5 cm alsó átmérői és F1 hangon készült el, tehát Gombos Miklósnak és Ferencnek a munkája 2020-ból. Két adáson keresztül sikerült és szerettük volna végigjárni a magyarországi harangöntészetnek a hosszú-hosszú időszakát. Szentelünk majd még a harangöntészetnek egy műsort, hiszen nem csak a Magyarország területén, hanem a Nagy Magyarország területén is több magyar vonatkozású harangöntöde is működött, ezekről majd egy külön adásban fogunk szólni. A következő műsorral majd augusztus 5-én szerdán várjuk a hallgatókat, addig is megköszönöm a figyelmüket, és várom majd önöket akkor is, és megköszönöm a közreműködést Tóth Enikő szerkesztőnek, Barnasi Jánosnak, illetve a jelenlegi technikus munkatársunknak, és köszönöm a kedves hallgatóknak is, akik adományaikkal is lehetővé tették azt, hogy ez a műsor is megszólalhasson, hiszen az adományaik nélkül a Mária Rádió sem tudna működni. Mindenkinek további kellemes nyarat kívánok, és akik akár olyan új helyeket ismernek meg, figyeljünk a harangoknak a hangjára, akár külföldön, akár Magyarországon kirándulunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zengő áldás. Ulcsár Dávid atya műsorát hallották a harangkultúráról.